Ha este 7 után rengeteg a parkolóhely a légsugárúton, ahogy ezt Olivia Trelane is jól tudta, 5 tájban, amikor Hodges és Jenny Patterson visszatér a napfényes rétről, csak kevés akad, azok is messze. Hodges mégis talál egy helyet 3-4 épülettel arrébb, és noha elég szűk, a mögötte lévő autó belóg egy kicsit, mégis gyorsan és könnyedén begyömöszöli a Toyotát. Le vagyok nyűgözve, mondja Jenny. Sose lettem volna képes erre. Mielőtt megszereztem a jogosítványt, kétszer is megbuktam párhuzamos parkolásból.
Valami katonás seggfejet foghatott ki.
Jenny elmosődik. Harmadszor miniszoknyát vettem fel, és ez bevált.
Nem nagy mesterség, feleli Hodges,
aki arra gondol, milyen szívesen látna miniszoknyában az asszonyt.
Minél minibb, annál jobb.
Ha 45 fokos szögben tolod be a járda mellé, akkor nem tévesztheti el. Ha csak a kocsija nem túl nagy. Egy Toyota ideális a városi parkoláshoz. Nem olyan...
Elakad. Nem olyan, mint egy Mercedes, fejezi be az asszony. Jöjjön föl, igyon egy kávét, Bill. Elintézem a parkolóórát.
Majd én elintézem. Sok mindent kell megbeszélnünk.
Ugye megtudott valamit anyától? Azért volt olyan csöndes visszafelé.
Így van, és el is fogom mondani, de nem ezzel kezdjük a beszélgetést.
Most egyenesen ránéz Janie-re, mert őt jól esik nézni. Hogy miért nem fiatalabb 15 évvel, vagy legalább 10-zel?
Őszintének kell lennem. Gondolom az a benyomása, hogy munkát kerestem magánál. De ez nem igaz.
Nem, feleli az asszony. Azt hiszem, azért jött, mert bűntudata van amiatt, ami a nővéremmel történt. Én meg kihasználtam magát. Mégsem sajnálom. Jó volt az anyámhoz. Kedves. Nagyon, nagyon gyengéd. Közelebb lép. A szeme sötétebb kék a délutáni napfényben, és nagyon nagy. Az ajka szétnyílik, mintha mondani akarna még valamit, de Hodges nem ad rá lehetőséget. Megcsókolja még, mielőtt eszébe jutna, milyen ostobaság, milyen vakmerőség, és megdöbben, amikor az asszony visszacsókolja. A jobb kezét az ő tarkójára téve, hogy kicsit szorosabb legyen a kapcsolat. Az egész talán 5 másodpercig tart, de Hodgesnak, aki jó ideje nem csókolozott, sokkal hosszabbnak tűnik. Jenny visszahúzódik, megsimogatja a férfi haját, és azt mondja. Egész délután erre vártam. Most menjünk föl. Kávét főzök, maga pedig beszámol nekem.
De a beszámolóra csak jóval később kerül sor. Kávé nélkül.
Tíz. A liftben ismét megcsókolja Jenny-t, aki ezúttal át is öleli a nyakát. Hodges keze lefelé indul Jenny hátán, nadrág irányába, és elhelyezkedik a nő fenekén, amelyen feszül a fehér anyag. Érzi, hogy túl nagy hasa neki nyomódik az asszony karcsú derekának, és arra gondol, hogy Jenny bizonyára undorodni fog tőle. De amikor kinyílik a lift, Jenny kipirult, a szeme ragyog és mosolyogva mutatja az apró fehér fogait. Kézen fogja a férfit, végighúzza a rövid folyosón, amely összeköti a liftet a lakosztály ajtajával. Gyerünk, mondja, gyerünk, csináljuk, gyerünk, mielőtt valamelyikünk berezelne.
Az nem én leszek, gondolja Hodges.
Először Jenny nem tudja kinyitni az ajtót, mert túlságosan reszkednek az ujjai a kulcson. Hodges megfogja a kezét és együtt bedugják a kulcsot a zárba. Árnyékba borult a lakás, ahol Hodges először találkozott ennek az asszonynak a nővérével és az anyjával, mert a nap átkerült az épület másik oldalára. A tó olyan kobaltkékre sötétedett, hogy az már-már lila. Vitorlások nincsenek a vízen, de lát egy teherhajót. Gyerünk, ismétli az asszony. Gyerünk, Bill, most már ne hagyj magamra. Kikötnek az egyik hálószobában. Hodges nem tudja, hogy Janie-é, vagy ezt használta-e csütörtök esténként Olivia, de nem is érdekli. Az utóbbi hónapok eseményei, a délutáni tévézés, a mikrózott vacsorák, az apja Smith & Wesson revolvere olyan távolinak tűnnek, mintha egy unalmas külföldi film kitalált szereplőjének életében történtek volna. Janie próbálja lehúzni magáról a csíkos felsőt, de az elakad a hajcsatjában. Idegesen folytottan fölnevet. Segíts már ezzel a vacakkal! Hodges felcsúsztatja a kezét az asszony sima oldalán.
Ginny megrázkodik az érintésétől. Benyúl a kifordult blúz alá, majd fölfelé húzza. Az asszony kibukkan. Ginny kissé lihegve elneveti magát, sima, fehér pamut melltartót visel. Hodges megfogja a derekát és megcsókolja a két melle között, miközben Ginny kicsatolja az övét, és kigombolja a derekán a nadrágot.
Ha tudtam volna, hogy ez történet velem ennyi idős koromban, gondolja Hodges, visszamentem volna az edzőterembe. Miért?
Szólal meg.
Ó, hallgass!
Ginny a tenyerével húzza le a cipzárt. A nadrág lehullik Hodges cipőjére, miközben csörög a zsebekben az apró.
Tegyük el a beszédet későbbre.
Az alsó nadrágon át megmarkolja a férfi merevedését, és úgy mozgatja, mint egy sebességváltót. Hodges felhördül.
Ez jó kezdet. Nehogy lekonyulj nekem, Bill. Nem merészeld.
Az ágyra zuhannak, Hodges még mindig boxer alsóban van, Ginny pamut bugyiban, ami ugyanolyan egyszerű, mint a melltartója. Hodges igyekszik hanyat dönteni, de az asszony ellenáll.
Nem fekhetsz rám, mondja. Ha a szívrohamot kapsz dugás közben, agyon nyomsz.
Ha a szívrohamot kapok dugás közben, akkor én leszek a legcsalódottabb ember, aki valaha is távozott a világból.
Nem mozogj, maradj nyugodtan.
Ginny beakasztja a hüvelykujját a boxer alsó két oldalába. Hodges közben megmarkolja a nő lelógó mellét.
Most emeld fel a lábad, láss munkához. Használd egy kicsit a hüvelykujjadat. Szeretem.
Hodges simán tud engedelmeskedni egyszerre mindkét parancsnak, mindig többfélét végzett egyszerre. Egy perccel később Ginny lenéz rá. Egy hajtincse a szemébe lóg. Előre tolja az alsó ajkát, és félrefújja.
Maradj nyugton, hagyd, hogy én mozogjak, és tarts velem. Nem akarok parancsolgatni, de nem szexeltem két éve, és az utolsó pocsék volt. Ezt ki akarom élvezni. Megérdemlem.
Síkos, tapadós húsa melegen burkolja be Hodges-t, aki önkéntelenül megemeli a csípőjét.
Azt mondtam, maradj nyugton. Legközelebb mozoghatsz, ahogy akarsz, de ez a kör az enyém.
Nem könnyű, de Hodges engedelmeskedik. Ginny haja ismét a szemébe hullik, de most nem tudja félrefújni, mert éppen az alsó ajkát harabdálja. Hodges szerint később érezni fogja a helyét. Az asszony szétnyitja az ujjait, erélyesen beletúr a férfi őszülő melszőrzetébe, azután végighúzza a zavaróan domborodó pocakon.
Le kell adnom valamennyit,
lihegi Hodges.
Be kell fognod a szádat,
mondja az asszony, aztán ficánkol.
Csak egy kicsit.
És lehunja a szemét.
Ó, Istenem, milyen mély, és szép. A fogyókúrád miatt később is aggódhatsz, oké?
Ismét mozogni kezd, csak egyszer áll meg, hogy változtasson a szögön, aztán ismét fölveszi ritmust.
Én nem tudom, meddig bírok.
Jobb, ha kitart, Hodges nyomozó,
feleli Ginny lehuny szemmel.
Mondd végig a prímszámokat. Gondolj egy könyvre, amelyet kölyökkorodban olvastál. Betűz le visszafelé, hogy xilofon, csak maradj velem. Nem tart sokáig.
Hodges elég sokáig marad vele. Néha, amikor feldúlt, Brady Hartsfield végig megy legnagyobb diadalának útján. Ez megvigasztalja. Ezen a péntek estén nem megy haza, miután leteszi a fagylaltos kocsit és elsüti a kötelező egy-két viccet az előső irodában ülő Shirley Ortonnak. Ehelyett elindult ragacsával a belváros felé. Nem tetszik neki a kocsi elejének a szitálása és a motor harákolása. Hamarosan ki kell számítania, mi kerül többe a javítás vagy egy új autó, egy új használt autó. És az anyja Hondájának még az ő Subarujánál is nagyobb szüksége van egy szervizre. Nem mintha a mami mostanában olyan sokat autózna, és ez jó, tekintve milyen sok időt tölt a ködben. A légsugárúton kezdi az emlékezést ott, ahol elhagyja a belváros ragyogó fényeit. Itt parkolt Mrs. Trelawney Mercedes-e csütörtök esténként. Aztán a Marlborough utcán megy a City Centerig, csak ezen az estén nem jut tovább a lakóparknál. Olyan hirtelen fékez, hogy a mögötte jövő autó csak nem beleszalad. A sofőr dühösen hosszan nyomja a dudát, de Brady nem figyel rá. Tőle akár kötkürt is lehetne a tó túlsó partjáról. A vezető megkerüli, leengedi az anyósülés ablakát, és teli tüdőből kiordít rajta. Seggfej! Brady azonban erre sem figyel. Bizonyára ezernyi Toyota Corolla van a városban, és sok száz közöttük a kék. De vajon hány kék Toyota Corolla ütközőjén van ott a támogasd a helyi rendőrséget matrica? Brady lefogadná, hogy csak egy. Mi a fenét keres a kövér ex-rendőr az öreg asszony lakásában? Miért látogatja meg Mrs. Trelawney húgát, aki most itt él? A válasz nyilvánvaló. Hodges, nyug, nyomozó. Vadászik. Brady már nem akarja átélni az elmúlt év diadalait. Csinál egy szabálytalan, és rá egyáltalán nem jellemző U-kanyart, és elindul a Northside-ra. Hazafelé tart, és egyetlen gondolat villog a fejében, mint egy neonreklám. Te szemét! Te szemét! Te szemét! A dolgok nem arra felé tartanak, amerre kellene. A dolgok kicsúsznak az ellenőrzése alól. Ez nem helyes. Valamit tennie kell. Tizenkettő. Amikor a csillagok felbukkannak a tó fölött, Hodges és Jenny Patterson a teakonyhában ülnek, kínai készételt falnak és oolong teát isznak. Jenny bolyhos fehér fürdőköpenyt visel. Hodges boxer alsóban és trikóban van. Mikor a szeretkezés után használta a fürdőszobát, Jenny az ágy közepén összegömbölyödve szundikált, ráállt a mérlegre, és örömmel látta, hogy 2 kilóval könnyebb, mint amikor legutóbb mérte magát. Jó kezdet.
Miért én? Kérdezi most. Ne érts félre, hihetetlenül szerencsésnek, sőt, áldottnak érzem magam, de 62 éves és túlsúlyos vagyok.
Az asszony kortyol a teából. Nos, gondoljuk végig, jó? Az egyik régi krimiben, amit gyerekkorunkban néztünk a tévében Olival, én szerettem volna a kabzsi bestia lenni, vagy egy éjszakai lokál cigarettaárus lánya, aki megpróbálja elbűvölni a szép, fehér testével a rideg és cinikus magándetektívet. Csak én nem vagyok kabzsi típus. Nem is kell, tekintve, hogy nemrég több millió dollárt örököltem. És szép fehér testem kezd megereszkedni néhány kardinális ponton, ahogy azt észrevehetted. Hodges nem vette észre. Azt vette észre, hogy az asszony nem felelt a kérdésére. Így hát tovább vár. Ez nem elég?
Egyáltalán nem.
Jenny a szemét forgatja. Bárki találhatnék valamilyen választ, amely gyengédebb annál, hogy a férfiak nagyon ostobák, vagy elegánsabb annál, hogy pókhálózás céljából akartam dugni. Ennél több nem jutott az eszembe. Érd be ezekkel. Ezen felül tetszettél. 30 éve voltam harmatos első bálozó, és túl régen feküdtem le valakivel. 44 éves vagyok, ami azt jelenti, hogy közeledhetek ahhoz, akit megkívánok. Hodges őszinte döbbenettel mered rá.
44.
Az asszony nevetni kezd. Figyelj, ez a nézés időtlen idők óta a legszebb ok, és a lehető legőszintébb. A puszta nézésed. Úgyhogy kicsit tovább megyek. Mennyinek hittél?
Talán 40-nek. Maximum. Amitől Lilium Tiprónak éreztem magam.
Ugyan már? Ha a pénzem a tiéd lenne, mindenki természetesnek venné, ha fiatalabb nővel feküdnél le. Ebben az esetben azt is természetesnek vennék, ha egy 25 évesen járnál. Elhallgat. Noha, az már tényleg Lilium Tiprás lenne szerény véleményem szerint.
De mégis.
Öreg vagy, de nem annyira, és nehézsúlyú is vagy, de nem annyira. Bár az leszel, ha továbbra is ezen az úton haladsz. Villájával a férfire mutat. Ez olyan őszintesség, amit egy nő csupán akkor enged meg magának, miután lefeküdt egy férfival, és még mindig eléggé kedveli ahhoz, hogy együtt vacsorázzon vele. Azt mondtam, hogy 2 éve nem feküdtem le senkivel, ami igaz is. De tudod, mikor szexeltem olyan férfival, akit tényleg szerettem? Hodges a fejét rázza. 3. éves egyetemista koromban.
és nem is volt férfi, csak egy másodosztályú focista egy nagy, vörös pattanással az órahegyén. De nagyon édes volt. Ügyetlen, és túlságosan is gyors, de édes. Utána valósággal sírt a vállamon.
Akkor ez nem. Nem is tudom.
Hálás numera? Irgalmas numera? Ennél azért többet néz ki belőlem. És megígérek valamit. Előre hajol, a szétnyíló köntös megmutatja mellei között az árnyas völgyet. Ha leadsz 10 kilót, megkockáztatom, hogy felülre kerülj.
Hodges akarata ellenére elneveti magát.
Remek volt, Bill. Nem sajnálom, és oda vagyok a nagy darab férfiakért. A focista a pattanással az órán 120 kilós volt. A volt férjem passzújkorró volt, első látásra tudnom kellett volna, hogy nem sül ki belőle semmi jó. Itt abba hagyhatjuk?
Ja.
Ja, az asszony mosolyogva föláll. Gyere a nappaliba. Ideje, hogy megtartsd azt a beszámolót.
Hodges mindent elmond, kivéve az áttévézett hosszú délutánokat és a flörtölést az apja szolgálati revolverével. Az asszony komolyan figyel, nem szakítja félbe, a szemét ritkán beszél az arcáról. Amikor Hodges befejezi, Janie elővesz egy üveg bort a hűtőszekrényből és tölt a poharaikba. Nagy poharak, a férfi kétkedve nézi a magáét.
De nem tudom, hogy ihatok-e, Janie. Vezetek?
Nem, ma este nem fogsz. Itt maradsz. Ha csak nincs otthon kutyád vagy macskád. A férfi a fejét rázza. Még papagájod sem? Azokban a régi filmekben legalább egy papagáj van az irodában, amely gorombaságokkal traktálja a leendő ügyfeleket.
Persze. És te lennél a titkárnőm. Mondjuk Janie helyett Lola?
Vagy Velma? A férfi vigyorog. Egy hullám hosszon vannak. Az asszony előre hajol, ismét megkínálja az igéző látvánnyal. Készíts nekem profilt erről a fickóról.
Ez sose volt az én dolgom. De voltak embereink, akik erre szakosodtak. Az egyik rendőr, a másik kettő bedolgozó az Állami Egyetem pszichológia tanszékéről.
Azért tedd meg. Utánad néztem a Google-n, és nekem úgy tűnik, te voltál a rendőrségen a legjobb. Annyi dicséretet kaptál, mint a szemét.
Párszor szerencsém volt.
Ez álszerénységnek tűnik, de a szerencse tényleg nagy szerepet kapott a dologban. A szerencse és a felkészültség. Woody Allennek igaza van. A siker 80%-ban abból jön, hogy az ember a megfelelő helyen mutogatja magát.
Próbálkozz meg vele, oké? Ha jó munkát végzel, talán ismét meglátogathatjuk a hálószobát.
Janie az órát fintorgatja.
Ha csak nem vagy túl öreg az újrázáshoz.
Hodges úgy érzi, 3 menet is kitelne tőle. Sok magányos éjszakán van túl, így számít rá, hogy menni fog. Legalábbis ebben reménykedik. Énjének egy része, nagy része, még mindig nem hiszi, hogy nem egy fantasztikusan részletes álmot lát. Iszik a borából, megforgatja a szájában, időt ad magának a gondolkodásra. Janie összehúzza magának köntöst, ami segít az összpontosításban.
Oké. Először is valószínűleg fiatal. Úgy sejtem, 20 és 30 között lehet. Mert részben arra alapozom, hogy ért a számítógéphez, de csak részben. Ha egy idősebb ürge gyilkol meg egy csomó embert, az legtöbbször a családjának vagy a munkatársainak esik neki. Esetleg mindkettőnek. És utoljára maga ellen fordítja a fegyvert. Ha megnézed, találsz okot, motivációt. Nem feleség kirúgta, aztán távolságtartási végzést kért ellene. A főnök leépítette, majd azzal is megalázta, hogy 2 biztonsági őr jelenlétében kellett kipakolni az irodájából. Hátralékban van a kölcsönök törlesztésével. Túllépte a hitelkeretét. A háza víz alá kerül, az autóját visszaveszik.
De mi a helyzet a sorozatgyilkosokkal? Az a Kansas-i pacák nem középkorú volt?
Igen, Dennis Rader. Középkorú volt, amikor elkapták, de csak 30, amikor kezdte. És azok 2 gyilkosságok voltak. Mr. Mercedes nem 2 gyilkos, és nem is sorozatgyilkos a szó hagyományos értelmében. Egy csomó emberrel kezdte, de azóta egyénekkel foglalkozik. Először a nővéreddel, most pedig velem. És nem üldöz bennünket fegyverrel, vagy lopott kocsival, igaz?
Legalábbis még nem, feleli Jenny.
A mi emberünk hibrid, de bizonyos téren azonos azokkal a fiatal emberekkel, akik gyilkolnak. Sokkal jobban hasonlít Lee Malvorra. Az egyik körgyűrű vadászra, mint Raiderre. Malvo és a társa kitervelték, hogy naponta 6 fehér embert ölnek meg. Véletlenszerűen választották ki őket. Akinek olyan bal szerencséje volt, hogy a célgömbjük elé sétált, azt lelőtték. A nem, vagy a kor nem számított. Végül 10 emberrel végeztek, nem is rossz eredmény 2 mániás gyilkostól. Azt állították, hogy fajindítékból tették, és ez John Allen Muhammadra, ő volt Malvo társa, sokkal idősebb, egyfajta apa figura. Akár igaz is lehetett, vagy legalábbis részben az volt. Azt hiszem, Malvo indítékai sokkal összetettebbek. Olyan katyvasz, amit ő maga sem értett. Ha közelebbről megnézzük, valószínűleg azt látjuk, hogy a szexuális zűrzavar és a nevelési problémák játszották a főszerepeket. Azt hiszem, ugyanez érvényes a mi emberünkre is. Fiatal, eszes, ért a beilleszkedéshez, annyira jó, hogy sok ismerőse nem is jön rá, hogy alapvetően magányos. Amikor elkapják, mindenki azt mondja, nem tudom elhinni, hogy ezt és ezt csinálta, hát mindig olyan kedves fiú volt.
Mint Dexter Morgan abban a tévéműsorban. Hodges tudja, miről beszél Jenny, és nyomatékosan megrázza a fejét. És nem is csak azért, mert az a műsor kitalált hülyeség.
Dexter tudja, miért teszi, amit tesz. A mi emberünk nem. Szinte bizonyosan nőtlen. Nem randevúzik. Talán impotens. Jó eséllyel még mindig otthon él. Ha így van, valószínűleg az egyik szülő neveli. Ha az apja, a kapcsolatuk hideg és tartózkodó.
Hajók haladnak el egymás mellett az éjszakában.
Ha az anyja, jó eséllyel Mr. Mercedes a féle férpótlék.
Látja, hogy Jenny mondani akar valamit, és fölemeli a kezét.
Ez nem azt jelenti, hogy nemi kapcsolatuk van.
Talán nem, de mondok én valamit, Bill. Nem kell lefeküdnöd egy férfival, hogy szexuális kapcsolatotok legyen. Néha elég a szemkontaktus, vagy a ruha, amelyet viselsz, amikor tudod, hogy ott lesz a közeledben, vagy a kezeddel csinálsz valamit. Megérinted, megpaskolod, megsimogatod, megöleled. Valahol ebben is ott a szex. Az a levél, amelyet neked küldött, az a rész, hogy óvszert viselt, miközben csinálta, megborzong fehér köntösében.
Az a levél 90%-ban humbuk, de az biztos, hogy a szex ott van valahol. Mindig ott van. Ugyanígy a harag, az agresszió, a magányosság, a tehetségtelenség érzése. De ne vesszünk el ilyesmikben. Ez nem profilkészítés, ez elemzés. Az pedig még akkor sem szerepelt a munkaköri leírásomban, amikor még volt munkaköröm.
Oké.
Elkeseredett, mondja egyszerűen Hodges. És gonosz. Mint egy alma, amely kívülről épnek látszik, de ha felvágod, fekete és tele van férgekkel.
Jenny szinte csak sóhajtja.
Gonosz.
Azután inkább magának, mint a férfinak mondja.
Hát persze, hogy az. Elszívta a nővérem életerejét, mint egy vámpír. Olyasféle állása lehet, ahol sok emberrel találkozhat, mert sok benne a felszínes kedvesség. Ha ez a helyzet, valószínűleg nem kap magas fizetést. Sosem jut előre, mert képtelen összekapcsolni átlagon felüli értelmi képességeit a hosszú távú összpontosítással. Tettei alapján ösztönös típus és az alkalom tolvaja, amire tökéletes példa a City Centernél történt vérfürdő. Azt hiszem, korán kinézte magának a nővéred Mercedesét, de legfeljebb pár nappal, sőt, lehet, hogy csak pár órával az állásbőrze előtt jött rá, hogy mit fog vele csinálni. Csak azt szeretném tudni, hogyan lopta el.
Elhallgat és arra gondol, hogy Jerome-nak köszönhetően legalább fele részt van róla fogalma.
A tartalék kulcs nagy valószínűséggel egész idő alatt a kesztyűtartóban volt.
Azt hiszem, a gyilkossági ötletek úgy repkednek a fickó fejében, nehogy a jó osztó keveri a lapokat. Valószínűleg gondolt már rá, hogy repülőgépeket robbant fel, egy újtogat, iskolabuszra lő, megmérgezi az ivóvíz hálózatot. Talán megöli a kormányzót vagy az elnököt.
Jézusom, Bill!
Pillanatnyilag rám cuppant, és ez jó. Megkönnyíti, hogy elkapjam. És még egy okból örvendetes.
Mégpedig?
Ezzel ráveszem, hogy kicsiben gondolkodjék. Ráveszem, hogy egy személlyel foglalkozzon. Minél tovább csinálja ezt, annál később dönt úgy, hogy megpróbálkozik még egy olyan horror műsorral, mint amilyet a City Centernél rendezett, csak esetleg még nagyobb méretben. Tudod, mitől majd rézok? Valószínűleg már megvan a listája a lehetséges áldozatokról.
Nem azt írta, hogy nem akar ismét ilyet tenni?
Hodges elvigyorodik, amitől kigyúl az arca.
De igen, ezt írta. Tudod, miből lehet tudni, hogy az ilyen alakok hazudnak? Mozog a szájuk. Csak ebben az esetben Mr. Mercedes leveleket ír.
Vagy a kék esernyő weboldalon társalog a célpontjaival, ahogy Ollival tette.
Igen.
Ha feltételezzük, hogy azért járt sikerrel, mert Olli pszichológiailag sebezhető volt, bocsáss meg, Bill, de van oka azt gondolni, hogy ugyanezért nálad sem val kudarcot?
Hodges a pohára néz, és látja, hogy üres. Ismét félig akarja tölteni, de eszébe jut, hogyan befolyásolhatná ez a sikerét a hálószobában, és beéri egy sekély tócsával a pohár alján.
Bill!
Talán, feleli. De mióta nyugdíjba mentem, csak sodródtam. De nem vagyok olyan elveszett, mint a nővéred. Legalábbis már nem. És nem is ez a fontos. Nem a levelekből és a kék esernyős dumákból szerzi az információkat.
Akkor honnan?
Figyel, onnan szerzi. Ez sebezhetővé teszi. Sajnos ugyanakkor veszélyt is jelent az ismerőseimre. Nem hiszem, hogy tudná, hogy beszéltem veled.
Ez azért több volt beszédnél, mondja az asszony, és ördögien mozgatja a szemöldökét.
De azt igen, hogy Oliviának van egy húga. Feltételeznünk kell, hogy arról is tud, hogy itt vagy a városban. Rendkívül óvatosnak kell lenned. Mindig zárd magadra az ajtót, ha itt vagy.
Mindig azt teszem.
És ne higgy el semmit, amit a kaputelefonban hallasz. Akárki mondhatja, hogy a csomagküldő szolgálattól jött, és egy aláírás kellene. Nézd meg minden érkezőt, mielőtt kinyitnád az ajtót. Figyelj a környezetedre, amikor kimész.
Előre hajol, nem nyúl a borhoz. Már nem kívánja.
Nagyon fontos, Jenny. Ha kimész az utcára, fél szemedet tartsd a forgalmon. Nem csak akkor, amikor vezetsz, de akkor is, ha gyalogmész valahová. Tudod, mit jelent az LRF?
A rendőrségi szleng. Légy résen, figyelj!
Így igaz. Ha odakint vagy, az LRF érvényes minden járműre, amely ismételten felbukkan a közeledben.
Ahogy az a hölgy figyel a fekete városi terepjárókra, mosolyog az asszony. Az a Mrs. hogy is hívják?
Mrs. Melbourne. A gondolat megrezegtett valamilyen sötét, asszociációs kapcsolót Hodges tudata alatt, de az inger ellenyészik, még mielőtt lenyomozhatná, pláne felpöccinthetné. Jeromenak is résen kell lennie. Ha Mr. Mercedes cirkált Hodges háza körül, akkor látnia kellett, amikor Jerome a füvet nyírja, felteszi a szúnyoghálót, megtisztítja a csatornákat. Jerome és Janie valószínűleg biztonságban vannak, de a valószínűség nem elég. Mr. Mercedesből bármi kirobbanthatja a gyilkolást, és Hodges még provokálni is akarja. Janie olvas a gondolataiban.
És te mégis, hogy is mondtad, felhergeled?
Ja, és hamarosan lopok tőled számítógépes időt, és kicsivel még jobban felhúzom. Van egy jó üzenetem, de azon gondolkodom, hogy még valamit hozzácsapok. A társam ma nagy fogást csinált, és megvan a módja, hogy felhasználjam.
Ki volt az?
Semmi oka elhallgatni. A holnapi, de legkésőbb a vasárnapi lapokban benne lesz.
Országúti Joe.
Az, aki nőket gyilkol országúti pihenőkben.
És amikor Hodges bólint,
illik, ha Mr. Mercedesről készült profilodba?
Egyáltalán nem. De a mi emberünk ezt nem tudhatja.
Mit akarsz csinálni?
Hodges elmondja.
Nem kell a reggeli újságokra várniuk. A 11 órás híradóban vezető hír, hogy a felesége meggyilkolásával gyanúsított Donald Davis bevallotta országúti gyógyilkosságait.
Hodges és Janie az ágyból nézik a tévét. Hodges-t lefárasztotta, ugyanakkor tökéletesen kielégítette az újrázás. Még mindig liheg és verejtékezik, és le kéne zuhanyoznia, de réges-régen nem érezte magát ilyen boldognak, ilyen egésznek. Amikor a bemondó áttér egy csatornába szorult kutyakölyökre, Janie a távkapcsolóval elnémítja a tévét.
Jól van, ez működhet, de istentelenül kockázatos.
A férfi vállat von.
Mivel nem számíthatok rendőri segítségre, ez a legjobb mód, hogy haladjak.
Ami neki meg is felel, mert ezen az úton akar haladni. Egy pillanatra eszébe jut rögtönzött, de nagyon hatékony fegyvere, amelyet az öltöző szekrénye fiókjában tart, a csapágygolyókkal töltött skót mintás zokni. Elképzeli, milyen kellemes élvezet lenne kipróbálni a vidám suhit a férgen, aki közé hajtott egy csomó védtelen embernek a világ egyik legnehezebb kupéjával. Ez valószínűleg nem történik meg, de azért lehetséges. Ebben a minden világok legjobbikában és legrosszabbikában a legtöbb dolog megtörténik.
Hogy érted, amit a legvégén mondott az anyám? Azzal kapcsolatban, hogy Olivia a kísérteteket hallott?
Ezen még egy kicsit gondolkodnom kell,
mondja Hodges, de már gondolkodott rajta, és ha igaza van, akkor ez újabb nyom lehet Mr. Mercedes felé. Szíve szerint nem vonná be Jerome Robinsont még a mostaninál is jobban, de ha arra megy, amerre az öreg Mrs. Wharton irányította búcsúzóul, lehet, hogy mégis meg kell tennie. Fél tucat rendőrt ismer, akik legalább annyira értenek a számítógéphez, mint Jerome, de egyiküket sem hívhatja fel.
Kísértetek, gondolja. Kísértetek a gépben.
Felül lelép az ágyról a padlóra.
Ha tényleg meghívsz éjszakára, akkor zuhanyoznom kell.
Meghívlak.
Az asszony hozzáhajol, megszaglásza Hodges nyakának oldalát, könnyedén megszorítja a felső karját, amitől a férfi kellemesen megborzong.
És tényleg szükséged van rá?
Zuhanyozás után belebújik a boxer alsóba, és megkéri Janie-t, hadd kapcsolja be a számítógépet. Azután, miközben a mellette ülő asszony figyelemmel követi az eseményeket, belép Debbie kék esernyője alá, és üzenetet hagy Merz gyilknak. 15 perccel később elfészkeli magát Janie Patterson oldalán, és elalszik. Utoljára gyerekkorában aludt ilyen édesen. Késő van, mire Brady több órányi céltalan cirkálás után hazaér. A hátsó ajtón egy cédulát talál.
Merre jártál, cukorbaba? Házilag készült lazanyavár a sütőben.
Elég rá pillantania a lefelé csúszó betűkre, és már is tudja, hogy az anyja komolyan be volt tintázva, amikor ezt írta. Leveszi a cédulát, bemegy a házba. Rendszerint elsőnek az anyját nézi meg, de most füstszagot érez, és a konyhába siet, amelyet betölt a kék pára. Hála Istennek, itt nem működik a füstdetektor. Folyton meg akarja javítani, és folyton elfelejti, túl sok más dolga van. Ugyancsak hála a tűzhelybe beépített erős ventilátornak, amely kellőképpen szétszórta a füstöt ahhoz, hogy a többi detektor se riasszon be, bár ha nem szellőztet, akkor hamarosan így is érzékelni fogják. A sütő 3:50-re van állítva. Kikapcsolja. Kinyitja a mosogató fölötti ablakot, azután a hátsó ajtót. Van egy padló ventilátor a sufniban, ahol a tisztítószereket tartják. Szembeállítja a megvadult tűzhelyjel, és a legnagyobb fordulatszámra állítja. Ahogy ezzel végez, végre bemegy a nappaliba, és ellenőrzi az anyját. Mami elterült a díványon, ott honkát visel, amely fölül szétnyílik, lent pedig felgyűrődik a combjára. Olyan hangosan horkol, mint egy elakadt láncfűrész.
Brady elfordítja a tekintetét és visszamegy a konyhába, közben az óra alatt azt motyogja, bassza meg. Leül az asztalhoz, lehorgasztja a fejét, a halántékára szorítja a tenyerét, ujjai eltűnnek a hajában. Miért van az, hogy amikor valami elromlik, muszáj mindennek elromolnia? Azon kapja magát, hogy a Morton szállt mottója jár az eszében. Amikor esik, akkor zuhog. 5 perces szellőztetés után megkockáztatja, hogy kinyissa a sütőt. Ahogy megpillantja bent a fekete, füstölgő kupacot, elmegy az a kevés étvágya is, amit hazajövet érzett. Ezt a serpenyőt nem lehet elmosni. 1 órányi sikkálás és egy egész doboz Brillo drót szivat sem tisztítaná meg. Valószínűleg egy ipari lézer sem segítene. Ez a serpenyő tönkrement. Tiszta szerencse, hogy nem találta idehaza az egész kurva tűzoltóságot, amint az anyja vodkás Collinszal kínálgatja őket. Ismét becsukja a sütőt. Nem akarja látni azt a nukleáris hulladékot, s inkább visszamegy, hogy egy pillantást vessen az anyjára. Még mikor a tekintete ide-oda futkos a mami csupasz lábán, akkor is azt gondolja, jobb lett volna, ha ő hal meg. Neki is, nekem is. Lemegy, a hangjelzéssel bekapcsolja a lámpákat és a számítógépek ütegét. Oda megy a hármashoz, a kurzort a kék esernyő ikorra húzza, és habozik. Nem mintha attól félne, hogy a kövér ex-rendőr nem küldött üzenetet, hanem azért, mert attól tart, hogy küldött. Ha igen, akkor nem az lesz, amit olvasni akar. A dolgok nem úgy haladnak. A feje már is elég ramaty állapotban van, minek rongálja még jobban. De talán választ kap arra, mit csinált a rendőr a légsugárúti bérházban. Ki kérdezte Olivia Trelawney húgát? Valószínű. 62 évesen biztos nem baszta meg. Klikkel az egérrel, és na náhogy. Brecky 19 csetelni akar veled. Akarsz csetelni Brecky 19-el? I-N. A kurzort az M betű fölé viszi, mutatója az egér domborúhátán köröz. Bíztatja magát, hogy nyomja meg, hogy itt és most vessen véget az egésznek. Nyilvánvaló, hogy a kövér ex-rendőrt nem ugrathatja bele az öngyilkosságba, mint Mrs. Trelawneyt. Akkor hát miért ne? Nem ez a legokosabb? De tudnia kell. Ami ennél is fontosabb, a nyugdet nem győzhet. A kurzort áttolja az íre, klikkel, és feltűnik a képernyőn az üzenet. Ezúttal egész hosszú. Csak nem az én hamis hitvalló cimborám az. Nem is válaszolnék, mert a magad fajtákból 12 egy tucat, de mint rámutattál, nyugdíjas vagyok, és a kései betelefonálós műsoroknál még az is jobb, ha egy dilissel beszélgetek. Még egy 30 perces oxiklin, és olyan őrült leszek, mint te. Amúgy is köszönettel tartozom neked, amiért bevezettél ebbe az oldalba, amelyet másként nem leltem volna meg. Már is találtam 3 új, és nem bolond barátot. Az egyik egy istenilyen mosdatlan szájú hölgy. Oké, barátom, adokosítsalak fel. Először is, aki nézi a helyszínelőket, kitalálhatta, hogy a mercedeses gyilkos hajhálót és hipót használt a bohócmasznál. Úgyhogy Másodszor, ha tényleg te lennél az a fickó, aki ellopta Mrs. Trelawney Mercedesét, akkor megemlítetted volna a parkoló őrkulcsát. Ez olyasmi, amit nem találhattál ki a helyszínelőkből. Ezért kénytelen vagyok ismételni magam. Harmadszor, remélem jegyzetelsz, ma felhívott a régi társam. Elkapott egy rossz fiút, aki az igazi vallomásokra szakosodott. Csak figyeld a híreket, cimbora. Azután találgass, mit fog vallani ez a pofa jövő héten, vagy később. Jó éjszakát, és mellesleg miért nem valaki mást boldogítasz a fantazmagóriáiddal? Brady homályosan emlékszik egy rajzfilm figurára, talán Kötkurt Leghorn volt az, a déli kiejtéssel beszélő nagykakas, aki úgy bedühödik, hogy először a nyaka, aztán a feje változik hőmérővé, amelyben a higany fölrohan a fővésről a sülésre, végül az atomrobbanásra. Már-már úgy érzi, hogy mindjárt vele is ez történik, miközben ezt a pimasz, sértő, dühítő posztot olvassa.
A parkoló őrkulcsa? A parkoló őrkulcsa?
Miről beszélsz?
Mondja valahol a suttogás és a morgás között.
Mi a fenéről beszélsz?
Föl kell, tesz egy bizonytalan kört a szobában. A lába, mintha fából lenne, és olyan erősen rángatja a haját, hogy a szeme könnybe lábad. Az anyjáról megfeledkezik. A szenes lazanyjáról ugyancsak. A gyűlöletes poszt kivételével mindenről megfeledkezik.
Még ahhoz is volt képe, hogy oda tegyen egy vigyorgó smájlit. Egy smájlit!
Belerúg a székbe, megfájdulnak a lábujjai. A szék végig gurul a szobán, majd a falnak vágódik. Brady megfordul, visszafut a hármas számítógéphez. Fölé görnyed, mint egy keselyű. Legszívesebben azonnal válaszolna. Lehazugozná azt a rohadék zsarut, megmondaná neki, hogy idióta, aki a háj miatt idő előtt kapta meg az Alzheimert, és fartúró, aki leszopja a nigger napszámos a farkát.
Azután ismét helyet követel magának valami. Törékeny és ingatag, észszerűség féle. Visszahozza a széket, ráklikkel a városi újság weboldalára. Nem is kell a legfrissebb hírekre kattintania, már is látja, hogy Hodges miről csárogott. Ott van a holnapi újság címlapján. Brady lelkesen követi a helyi bűnügyi rovatot, ismeri Donald Davis nevét és kellemes vonásait. Tudja, hogy a rendőrök feleséggyilkosság miatt kergették, és nem kétli, hogy ő a tettes. Most az idióta bevallotta, de nem csak az asszony meggyilkolását. A hírlap sztori szerint Davis ugyanakkor bevallotta 5 további nő megerőszakolását és meggyilkolását. Röviden azt állította, hogy ő országúti Joe. Brady először nem látja, mi az összefüggés Davis és a kövér ex-rendőr hetce között. Azután baljós ihletettséggel beugrik neki a kapcsolat.
Donny Davis, amilyen mellett verő hangulatban van, be akarja vallani a City Center mészárlást is. Talán már meg is tette.
Úgy pördül meg, mint egy dervis. Egyszer, kétszer, háromszor.
A feje majd széthasad.
A puzzusa a mellében, nyakkában, halántékában dübörög, még az ínyében és a nyelvében is érzi.
Davis mondott volna valamit egy parkoló őrkulcsról. Emiatt lett ez az egész?
Nem volt ilyen kulcs, mondja.
De hogy lehetne biztos ebben? És ha volt, ha ezt Donald Davisre kenik és ellopják Brady Hartsfield nagy diadalát, miután akkora kockázatot vállalt?
Többé nem fékezheti magát. Ismét leül a hármas számhoz, és üzenetet ír Brecky 19-nek. Rövidet, ám a keze olyan erősen reszket, hogy csak nem 5 percbe tellik, amíg befejezi. Azonnal elküldi, át sem olvassa még egyszer.
Hazudsz, te pofátlan seggfej! Oké, a kulcs nem volt a gyújtás kapcsolóban, de nem létezett semmiféle parkoló őrkulcs.
A tartalék kulcs a kesztyű tartóban volt, azt pedig, hogygen nyitottam ki a kocsit, találd ki magad, faszfej! Nem Donald Davis követte el ezt a bűnt. Megismétlem, nem Donald Davius követte el ezt a bűnt.
Ha azt mondod az embereknek, hogy ő volt, megöllek, bár nem kell hozzá erőjéködni, amennyire dögrováson vagy. Aláírás? Az igazi Mercedes-es gyilkos. Utóirat? Az anyád egy kurva volt, aki segbe kapta, és a gecit nyalta fel a kanálisból.
Lekapcsolja a számítógépet, és fölmegy. Hagyja horkolni az anyát a díványon, nem támogatja fel a szobájába. Bedob 3 aspirint, hozzácsap még egyet, azután fekszik az ágyában, tágra nyílt szemben reszket, amíg keleten világosodni nem kezd az ég alja. Végül 2 órát szunnyad, rossz álmok között nyugtalanul.